Evangélium Szent Márk könyvéből. Ezután a szadduceusok mentek hozzá, ők azt állítják, hogy nincs feltámadás, és ezt a kérdést tették fel neki. Mester, Mózes megírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támaszon utódott testvérének. Volt 7 fiú testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Feleségét elvette a második is, de az is meghalt anélkül, hogy gyermek lett volna. Hasonlóképpen a harmadik is, sőt mind a 7, de egy sem hagyott hátra gyermeket. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, melyiküké lesz az asszony, hiszen mind a 7-nek a felesége volt, Jézus így felelt. Nem azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát, hiszen amikor feltámadnak, nem nősülnek és férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról szóló részben, mit mondott Isten a halottak feltámadásáról? Én Ábrahám istene, Izsák istene, és Jákob istene vagyok. Tehát nem a halottak istene, hanem az élőké. Így nagy tévedésben vagytok. Idáig a mai evangélium. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a napi evangélium című műsorunkban. A mostani szakasz tulajdonképpen egy csapda Jézus számára. Előzőleg hallottuk, hogy ezt megelőző szakaszban, hogy Jézust az adópénzzel próbálják törbecsalni, a heródiánusok, heródes pártiak és a farizeusok. Ez a rész, ez megtalálható Máté evangéliumában, ott is pontosan ugyanígy az előzmény is, és utána a főparancs, meg Jézus messiás Dávid fia, sőt Lukácsnál is. Tehát egy közös szinoptikus anyaggal van dolgunk, tehát mind a 3 evangélium hozza, János evangéliumában nem találjuk ezt a részt. Itt tehát arról van szó, hogy Jézust próbára akarják tenni, például ugye Jézus hisz a feltámadásban, sőt, ő a feltámadás és az élet, ha a János evangéliumát olvassuk, és ezt a akkor már a farizeusok részéről közmeggyőződés volt, hogy az élet folytatódik, míg a szadduceusok azt vallották, hogy mivel a Tórában, Mózes 5 könyvében nincs szó a feltámadásról, ezért a feltámadásban nem is hittek, csak ebben a földi életben. És ezt ezzel a történettel próbálták kigúnyolni. Valószínűleg egy mesterséges történetről van szó, bár Tóbiás könyvében is szó van arról, hogy valakinek, ugye ott a Tóbiás könyvének a 3. fejezetében, hogy valakinek Sárának, ugye 7 férje volt, aztán mind meghalt a nász éjszakán. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy valakinek meghal a férje, és akkor a sógor házasság, ezt Levirátusnak is nevezik, vagy Goelátusnak. Tehát ha valaki egy nagyobb családból meghalt, mondjuk a férj, és még nem volt utóda, akkor a testvérnek, vagyis tulajdonképpen a sógorának kötelessége volt egy utódot támasztani, lehetőleg ugye fiú utódot, és annak viselnie kellett, úgy illett, az viselje az elhunytnak a nevét, hogy a neve kinevesszen ugye Izraelben. Itt egy ilyen mesterséges történetet állítanak Jézus elé, na és akkor hát, hogyha most van föltámadás, és ugye a föltámadáskor az élet szerintük esetleg ugyanúgy folytatódik, mint itt a földi élet, tehát szükség van étkezésre, szükség van nősülésre, házasságra, és akkor hát, akkor most, hogyha minden ott vannak, akkor most ki lesz az asszony. Mert mind a 7-nek ugye felesége volt. Ezzel próbálják a föltámadásnak az abszurd voltát a szadduceusok kigúnyolni. Ezzel szemben Jézus egyrészt mondja, hogy a föltámadás után az életünk más lesz. Azt mondja, hogy úgy élünk, mint az angyalok a mennyben, tehát nem lesz szükség a házasságra. Bár egyes rabbik azt képviselték, hogy odaát is ugye lesz házasság, sőt minden nap szülnek az asszonyok, de fájdalom nélkül. Tehát léteztek különböző elképzelések a zsidóságban a túlvilági élettel kapcsolatban. A túlvilági életben ugye a farizeusok azok hittek, tudjuk az apostolok cselekedeteiből is Pál, amikor vádolják, és tudja, hogy a főtanács farizeusokból és szadduceusokból áll, és akkor mondja, hogy ő a föltámadás kérdése miatt áll itt a főtanács előtt, és a főtanács ugye megoszlotta, a farizeusok azt mondták, hogy semmi vétket nem találunk ebben az emberben, biztos angyal szólt hozzá. Ellenben a szadduceusok tehát csak e világi életben hisznek, Mózes törvényét viszont igyekeztek megtartani. Most Jézus egyrészt tehát úgy válaszol, hogy tévedésben vannak, tehát egy más életforma következik a feltámadás után. Másrészt pedig, amire ők hivatkoznak, hogy ők pontosan amiatt nem hisznek a föltámadásban, mert nincs benne a föltámadás Mózesnek a könyvében, Jézus arra hivatkozik, a csipkebokorról szóló részben, ez ugye a harmadik fejezet hatodik versében található a kivonulás könyvében, a második, Mózes második könyvében, hogy Isten, amikor bemutatkozik Mózesnek, és ugye látja, hogy a nép szolgaságban van, és onnét ki akarja vezetni az egyiptomi szolgaságból, akkor azt mondja, én Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene vagyok. Vagyis ezek az emberek rég meghaltak, és ha Isten az élők istene, nem a holtaké, ahogyan ők is ezt hiszik, tehát hogy a holtak azok tulajdonképpen azoknak már nincs, azoknak végük van. Tehát ha Isten az élők isten, akkor ha erre hivatkozik, és ezeket a pátriárkákat említi, akkor azok életben vannak Istennél. És ezáltal Jézus közvetett bizonyítása mondja, hogy igazából tévedésben vagytok, mert ezek az emberek élnek, hiszen Isten az élők istené. Hogy mondhatná Isten, hogy ő a holtaknak, a birodalmának a vezetője? Mint amilyen elképzelés egyébként létezik a pogány elképzelésekben, mítoszokban, vagy az istenekről szóló történetben, akár a görögöknél is, vagy az egyiptomiaknál is, megvan, hogy a holtak birodalmának ki az ura, melyik Isten. És itt viszont azt mondja, hogy az az Isten a holtaknak a birodalmában is az Úr, aki az élőknél. Tehát ezek a holtak, ezek igazából Istennél vannak, és ott élnek. Tehát ilyen értelemben a mi föltámadás hitünkkel azonban ez még úgy nem egyezik meg, mivel mi azt mondjuk, hogy a föltámadás az azt jelenti, hogy testünk, lelkünk az újra egyesülni fog, és a test föltámadásáról itt nyilván még nincsen szó, hanem arról van szó, hogy a halállal nincs vége ennek a földi életnek, hanem az folytatódik. Jézus arra céloz, hogy ez más formában lesz. Tehát, hogy úgy élünk, mint Isten angyalai. Tehát valószínű, hogy egy ideig szellemi létünk lesz, amíg Isten a végső napon a testünket nem egyesíti újra a lelkünkkel. A szakasz mutatja azt, hogy itt Jézussal szemben az ellenségeskedés nő, Jézusnak a tanítását ki akarják kezdeni, és ezzel szemben az üdvözítő meglehetősen éles ismerője a Szentírásnak, hiszen olyasmire hivatkozik, ami meglepő a hallgatóság számára, hogy hát ez az apró kis mozzanat, hogy ő az élőknek az istene, ez azt jelenti, hogy van föltámadás, és van örök élet. Ugyanakkor ez a földies elképzelés, ez, ami esetleg létezik a zsidóságban, vagy másutt is, ez Jézus szerint hamis. A földi élet után egy másfajta, valószínűleg magasabb szintű életben lesz részünk, és a katolikus dogmatika az azt mondja, hogy ami itt ebben a földi életben szép volt és nagyszerű volt, annak lesz jövője és kiteljesedése. Azt, ami értékes ebben a földi életben, azt magunkkal visszük. Ami ebben a földi életben nem értékes és nem méltó az örök életre, attól a bűnbánatban kell megtisztulnunk, és Isten megtisztít bennünket. Az egyház ezért beszél egyébként aztán a tisztító tűzről, vagy tulajdonképpen a tisztító helyről, amelyikben arról van szó, hogy az ember megtisztul és méltó lesz az örök életre. Mert az embernek el kell jutni egy olyan szakaszra, egy olyan formára, hogy igazából oda bebocsátást nyerhessen. Mivel ott szeretet, békesség van, és ilyen lelkülettel tud az ember oda bekerülni. Amíg az emberben nincs meg az irgalomnak, a megbocsátásnak az a fajtája, amit Isten elvár tőlünk, addig valószínűleg nem vagyunk méltók, hogy ebbe az országba részesüljünk. Addig tisztuláson kell keresztül mennünk. Hogy aztán nyilván időn kívül vagyunk a halálunk után, hogy ez mennyi időt vesz igénybe idézőjárban mondva, vagy ez egy milyen folyamat, milyen gyorsan látja be ezt az ember, hogy ő rászorul Isten irgalmára, rászorul a tisztulásra, ez nyilvánvalóan számunkra is rejtély. Viszont Jézus itt ebben tanítja, hogy az emberi élet az tovább tart, mint a földi élet. És a földi élet után Isten, azt lehet mondani, egy kiteljesedett élettel ajándékoz meg bennünket. Ez pedig az örök élet, hogy ezt az életet, itt a földön van bennünk félelem, hogy elveszíthetjük, hogy az ember a fizikai életét azt elveszítheti, megsemmisíthetik. Ezzel szemben Jézus azt is mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lélek ellen nem tudnak mit tenni, inkább attól féljetek, aki a testet és a lelket is a kárhozatba tudja dönteni. Vagyis a gonosztól, a gonosszal való együttműködéstől. Az üdvözítő tehát a mai szakaszban arra hívja fel a figyelmünket. Egyrészt, hogy a Szentírást olvassuk, nekünk is legyen éles szemünk. Ahogyan a közfelfogással szemben az üdvözítő a Szentírásból meglepően újat tud kiolvasni. És a bizonyítása az érdekes módon, ugye bibliai ebben a helyben, és ugyanakkor van benne egyfajta, ahogy mondanánk, dogmatikai elképzelés is. Adja a jó Isten, hogy ne csepürágók legyünk, és ne az Isten tanításával próbáljunk kötözködni, hanem azt fogadjuk el alázatosan, és adjunk hálát a jó Istennek, hogy egy értékesebb, többlet életet szán nekünk, mint ez a földi élet, és legyen ebben részünk mindnyájunknak. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.